Timár Gábor kedvenc történelmi korszaka a 20. század, benne a II. Világháború, szívesen megjelenített helyszíne pedig az angol gyarmatok. Az Örökre című új kötetében rövid írásokat kötött egy csokorba, a történetek időutazásra invitálnak Salamon király templom építésének vagy Attila halálának idejébe, a tatárjárás forgatagába, a boszorkányperek korába. Az író egyik őse történetét is megregényesítette, a 19. századi Bécset idézi ez a sztori. Mi az, ami összeköti ezeket a történeteket? Mi az a mozgató erő?
Egyszerű, a szerelem. Szerintem a szerelem a történelem egyik fő mozgató ereje. Sokat írnak róla, sokat dalolnak róla. De valahogy nekem az az érzésem, hogy nem a lényegről van szó, hogy egy férfi és egy nő szeretik egymást, és mindenre képesek egymásért, hanem állandóan az érzelmeken nyavajognak.
A szeretik egymást nagyon érdekesen jelenik meg ezekben a történetekben, amelyek a kötetben szerepelnek, mert rögtön tudják, hogy ők egymásnak vannak teremtve.
Állítólag a szerelem első látásra nem más, mint a duál párnak a felismerése. Aztán van az a régi perzsa novella, hogy mikor Isten megteremtette az embert, akkor az ember vétkezett, és az Úr ketté vágta őket, és szétszórta. Addig nem lehet senki se boldog, amíg meg nem találja a párját. Én nekem szerencsém van.
Milyen személyes élmények, vagy emlékek, vagy momentumok fűződnek ezekhez a történetekhez? Tehát, hogy melyik az a sztori, vagy melyik az a helyzet, vagy alak, aki valódi is lehetne, vagy aki hasonlít valakihez?
Nézze, ez úgy kezdődött az egész könyv, hogy álom foszlányokból raktam össze, ami hát nagyon nehéz dolog volt, és a végén annyira belefáradtam az álmokra való visszaemlékezésbe, hogy a dédapámnak, vagy az ükapámnak a történetéből csináltam egy részt, ez a bérgyilkos, mert az öreg úr állítólag spadasszín volt a bécsi császár udvarába. Hogy ebben mennyi igaz, azt nem tudom.
Egy nagyon ügyes kardforgató volt, és végül is ezt a tudását párbajok alkalmával nagyon jól tudta kamatoztatni, és végül is azért bérelték föl, tehát egy ilyen egyházi és politikai okokból megbízott kardforgató.
Igen, érdekes, hogy a kardforgatás tradícióvá vált a családunkban, mert apám 1932-ben volt magyarországos párbajtőrbajnok, én pedig 1967-ben voltam Kelet-Kanada kardvívó bajnoka. Úgyhogy a vívás nálunk egy szent dolog.
Ádám hazament a szállásra. Alig, hogy becsukta az ajtót, eszébe jutottak apja intelmei. Édesfiam, magyarázta meggyőződéssel annak idején az apja, az a legjobb párbaj, amelyik nem történik meg. Nem azért tanítalak meg a kardforgatásra, hogy sorra provokáld a különböző úri embereket. Azért tanuld meg maradéktalanul ezt a művészetet, hogy megvédhesd magad. Testőrként gyakorlatilag katona leszel. A fegyvered ugyanúgy használod párharcban, mint csatában vagy egyszerre három úton álló ellen. Szegény apáma tudta volna, hogy bérgyilkos lesz belőlem, vajon mit szólna, gondolta Ádám keserűen. Apja másik figyelmeztetése is eszébe jutott. Vigyázz, mit beszélsz a nőkről. A legtöbb úriember elviseli, ha a feleségét kritizálják, figyelmeztette az apja. Ha azt állított, hogy Hartmannénak nagy a feneke vagy csámpás, a férj legritkább esetben fog provokálni, de ha ugyanezt a szeretőjére mondod, rögtön meg akar ölni. Köszönöm, apa, az ötletet, gondolta hálásan Ádám, ezt a trükköt fogom használni Osztrovszki gróf úr ellen. Ádám csak látásból ismerte a grófot, de sok mindent hallott róla. Állítólag már 9 embert ölt meg párbajban. Azt is rebesgették, hogy nagyon sok szeretője van. A jelenlegi babája egy énekesnő, Isabella Mancini, aki Róma egyik legelőkelőbb színházában szokott fellépni. A gróf a rossz nyelvek szerint azért ölt meg egy fiatal francia testőrt, mert az isteni Isabella hangját kritizálni merte.
Van egy könyvem, amelyik egy pisztolypárbajjal kezdődik. Ez a Birodalom alkonya, ahol a főhőst Magyarországról úgy juttatom el az angol gyarmatokra, hogy egy pisztolypárbajban megöli az ellenfelét. Ehhez persze illik tudni azt, hogy a párbajpisztolyok azok egész rettenetes dolgok voltak, ami nagyot durrant, nagy füstöt engedett ki, de egyáltalán nem arra ment, amerre az ember célzott. Úgyhogy csak véletlenül lehetett eltalálni az ellenfelet.
De kard vagy tőr esetében itt a technikán múlott, nem?
Az kizárólag a technikán.
Erről elég sokat megtudunk, mint ahogyan más történetekben akár repülőgépekről, mármint harci repülőgépekről, vagy fegyverekről, háborús helyzetekről. Ezek az ön területei, vagy az, amit ön tud?
Ezeket a dolgokat én tanulmányoztam. Egyrészt azért, mert családi tradíció, másrészt pedig azért, mert érdekelt. Engem rendkívül érdekel a hadviselés. A második világháborús rész az, azt egyrészt én láttam a kiképzést, hogy hogy képezik ki a páncélgránátosokat, és hát ott voltak a nagybátyáim, akik végigverekedték a háborút a Donkanyartól Ausztriáig, ugye. Ők aztán elmeséltek mindent, amit el lehetett mesélni, úgyhogy annak is van egy kis valóság alapja.
De itt szóba kerül például a kém tevékenység. Ezek után azt gondolnám, hogy ehhez is volt némi köze a családjában valakinek.
A kémkedésről nagyon sokat olvastam, mert rettenetesen érdekelt a dolog. Ha elolvasná a, hogy van ez a címe annak a könyvemnek, a Fegyverek árnyékában, az gyakorlatilag a kémkedésről szól. Én nagyon szeretem a történelmet, megvizsgálni és elemezni, hogy milyen butaságokat csináltunk itt, ott, amott. És hát ebből tudnék egy hatalmas regényt írni, hogy a történelmi ballépések, de hát ahhoz még egy kicsit kell várni, hogy meg tudjam írni. Pillanatnyilag a jelenlegi történelmi ballépésekről írok, azzal foglalkozom. Ez a globális felmelegedés, ami hát teljesen hülyén van kezelve, bocsánat a kifejezésért. Most van egy könyv készülőben, egy science fiction, amelyikkel a jövőbe akarok belépni, és rá akarok világítani arra a rengeteg szamárságra, amit csinálunk.
Akkor majd erről beszélünk, amikor elkészül a könyv, nyilván majd várom ide a stúdióba, viszont még ezekről az elbeszélésekről fontos ezt megemlíteni, hogy ugye nem csak a 19.-20. században járunk, hanem például Salamon király korában.
Ott a forrásmunka a Biblia volt, és aztán a végén szerelem lett belőle. Nagyon érdekes volt az akkori építési technológia, hát beton nem volt, hanem a nagy köveket kellett megfelelően megfaragni, illeszteni, úgyhogy az az épület ne dűljön össze. Az egy komoly vállalkozás volt.
Amikor Iza elmúlt 16 éves, apja azonnal eladta 6 évre szolgálónak. Ábrahám mester örömmel megvette rabszolgájának, ugyancsak néhány tallért fizetett érte, de Barabás megnyugodott, hogy végre megszabadult a lányától. Ábrahám elvitte a lányt a karavánszerájba, hogy majd a hajcsároknak egy-egy órára pénzért felajánlja, de törékeny kecses testalkata miatt senkinek se kellett. A tevehajcsárok csak a kövérnőket keresték. Ábrahám ezért Izát másra nem tudván használni vízhordónak osztotta be, és a több száz teherhordó munkással együtt a jeruzsálemi templom építkezéséhez irányította. Nem hitte ugyan, hogy a lány elbírja a nehéz korsót, de Iza emberfeletti erőfeszítéssel, hatalmas kitartással és akaraterővel túltett a csupa izom núbiai lányokon is. Igaz ugyan, hogy az első időkben este halálosan elfáradt, de lassan-lassan megerősödött. Boáz éppen a déli fal alapozásán dolgozó inasoknak magyarázta a szakma rejtelmeit, amikor a szeme váratlanul megakadt egy vízhordó lányon. Formás karcsú alkata, dús, hosszú fekete haja elbűvölte. A vállán lévő nehéz korsú ellenére szépen ringó járása a távolból is megragadta Boáz figyelmét, remélte, hogy a lány közelebb jön hozzá. Boáz maga sem tudta, miért nézte szinte megigézve a filigrán alkatú lányt. Ettől kezdve az építkezést járva a szeme állandóan a karcsú vízhordó lányt kereste, de mindig csak messziről sikerült egy pillantást vetnie rá. Már 10 napja gyötörte a kíváncsiság, vagy az a szokatlan, izgalommal teli delejes érzés, ami ehhez a lányhoz mágnesként vonzotta. Egyik nap a déli falnál egy durva kövön ülve, gondokba merülve próbálta megoldani az egyik mesternek az illesztéssel kapcsolatos problémáját, a megoldást megtalálva hirtelen felállt, és a karcsú viszordó lányjal nagy nehezen kerülték csak el az összeütközést. Milyen helyzetben vannak ezekben a korokban ezek a nők? Meséljen róla. A nő alakok némiképpen hasonlítanak az ön édesanyjára. Talpra esettségben, érzelmességben.
Igen, hát nem nagyon van más modellem a nő alakjaimra, mint Ilona meg anyám.
Ilona felesége.
Igen, ezt a két nőt használom modellnek. Néha összekeverem őket, úgy összeolvasztom, de általában szeretem a határozott, erős nőket. A nőkkel a történelem nem bánt valami rendesen. Sajnos az emberiség nem ismerte fel a nőnek a rugalmasságát, logikáját időben. Most kezdik. Ha felismertük volna korábban, akkor talán nem lennénk most olyan nagy pácba, mint vagyunk.
András kilesett a pajzsa mögül, és látta, hogy a csapat elején lévő 3 embernél hosszú nyelű balta van. Ezek azért jönnek, hogy betörjék a kaput, gondolta. Mielőtt bármit mondhatott volna, Anna lesietett a bástyáról, a kapus kisszobája felé, ahol 2 íjász várakozott. Amikor a tatárok a kapuhoz értek, és az egyik baltás neki húzakodott volna, már is nyilvessző fúródott az oldalába. Ilyen közelről a bőrvért nem védte meg a tatárharcost. A nyilvessző ugyan átütötte a vértet, de nem ölte meg a támadót, legfeljebb súlyosan megsebesítette. Mire a tatárok észbe kaptak, már 4 vagy 5 katonájuk megsebesült. A többi menekülőre fogta, gyorsan elindult lefelé az ösvényen. A visszavonulás nem sikerült jól. Kivétel nélkül mindegyik tatár megsebesült a nyílzáporban. Anna visszajött Andráshoz. Ezt megúsztuk, jegyezte meg büszkén. Nagyszerűek voltatok, sajnos ez csak az első kísérlet volt, felelte András komoran. Most jön a neheze. Késő délután a tatárok egy újabb támadást intéztek Tátika ellen, a vár északi oldalán próbálták megmászni a falat. A sziklatömb tetején, ahol a várfalat kezdték építeni, maradt egy keskeny párkány. A bástyáról András látta, hogy odamászik fel körülbelül 20-30 tatárharcos kötelekkel. Lesietett a várfal őrségébe, ahol egy idősebb férfi vezette a fiatalokat. A Tátika hegy azért érdekes, mert a helyszín az valós, a történet az fiktív, viszont a tatárokra jellemző harcmodor az nagyon komolyan látszik ott. Tehát érződik, hogy ebben az elbeszélésben ez izgatta leginkább.
Igen, hát akkoriban egy templárius lovag a Szentföldön tanulta meg igazán a mesterségét. Mert ott mindenkivel találkozott. Ott voltak szaracének, mongolok. Így aztán az én főhősöm emlékezett arra, hogy milyenek a mongolok, akik közeli rokonai a tatároknak, nem kockáztatott semmit, és sikerült megvédeni a várat.
Elvileg ő ebbe a várba csak egy éjszakára szeretett volna megpihenni az útja során, de ott volt egy védtelen nő, a várúrnő, akit tulajdonképpen a teljes vár nép magára hagyott.
Igen, a zsoldosok nem a legmegbízhatóbb katonák. Pénzért csinálják, egy kis extra pénz, és mindjárt átállnak a másik oldalra. Akkoriban az volt a divat, hogyha megjelenik egy úriember, egy nemes ember 50 katonával, és elmennek a csatába, hősiesen harcolnak és szolgálják a királyt, akkor az úriember, aki hozta az 50 katonát, az kap egy földadományt a királytól a csata után.
Ez a nő ezért maradt ott egyedül a várban, ugye?
Igen.
A Salamon királyról szóló történetben egy rabszolga, egy vízhordó nő van, a másikban, ugye a bérgyilkosban, egy táncos nő, mert sehogy máshogy nem tudja magát eltartani, vagy már a 20. századi történetben ez egy tanult nő, és végül is nagyon is kell az ő tudása bizonyos helyzetek megoldásához.
Én általában a könyveimbe, ha megnézi, a főhőseim rendszerint legalább 2 nyelvet beszélnek. Uh-huh. Erre igyekszem odafigyelni, mert én sajnos nem beszélek 3 nyelvet, amit kellene, csak magyarul és angolul. Angolul egy kicsit jobban és elegánsabban, de a nyelvtudás mindenféle helyzetbe óriási előny. Úgyhogy én mindegyik országban, ahol dolgoztam, igyekeztem megtanulni valamit a helyi nyelvből. Ha nagyon megszorítanak, tudok egy kicsit szvahilit és bengálit.
Ugye mi már interjúztunk korábban, és az 56-os könyve kapcsán szó esett arról, hogy hogyan hagyta el az országot, és mennyit élt külföldön, de hát ha van olyan hallgatónk, aki azt a beszélgetést nem hallotta, szóval hogy mi vitt el külföldre, és ezeket a nyelveket miért kellett tudnia, mi volt a munkája?
Én 56-ban mentem el, mert el kellett mennem. Ha itthon maradok, vagy bebörtönöznek, vagy felakasztanak, nem tudom. Nem akartam megkockáztatni. Elmentem Kanadába, megszereztem az állampolgárságot, utána elmentem külföldre dolgozni, először az ENSZ-hez, aztán magáncéghez, aztán vissza az ENSZ-hez, akkor a Világbankhoz. Körülbelül 25 évet éltem Afrikába, Ázsiába és a csodás déltengeri szigeteken. Utána visszamentem Kanadába még 30 évre, és mikor az exem ott hagyott, hazatelepültem Magyarországra.
De itt egy egészen más élet kezdődött, nem? Tehát egyrészt, hogy rátalált a párjára, másrészt írni kezdett.
Igen, itt élek, itt sokkal elevenebb vagyok, mint voltam. Hát először is, amikor az ember fejlődő országokban él, azok rendszerint diktatúrák, és az embernek rettenetesen kell vigyázni, hogy mit mond. Mert nagyon könnyen megesik, hogy 24 órán belül el kell hagynia az országot.
Egyébként, hogy valaki valami olyannak lesz tanúja, kívülállóként, amit az adott ország politikai vezetése nem szeretne, az életébe kerülhetett volna. Tehát ez a helyzet maga visszatér az egyik elbeszélésében. Az írás szándéka, ez hogyan jött? Rengeteg tapasztalat fölhalmozódott, és végre volt ideje ezt közzétenni?
Hát először 1975-ben írtam egy könyvet, ami sohasem került a nyilvánosság elé. Ez Dél-Szudánban történt, ott volt egy kis ENSZ közösség, és állandóan mindenki azon jajgatott, hogy nincs olvasni valójuk. Mondtam, hogy én írok nektek egy detektív regényt. Megírtam a detektív regényt, a titkárnőm legépelte, de ahogy írtam, úgy jött ki a szöveg, és kollégák megkaptak egy-egy oldalt. Aztán eljöttem Szudánból, és akkor már nem írtam. Egészen addig, amíg nyugdíjba nem mentem, mert nyugdíjba mentem 94-be, akkor még 2000-ig dolgoztam, voltak különféle megbízásaim. Akkor beálltam újságírónak egy időre. Azt nem szerettem. Ez az egyik kanadai magyar újság volt. Gábor Bendegúz álnéven írtam, annak most már jó 30 éve talán. Ez olyan könnyű dolog leírni valamit, úgyhogy megpróbálkoztam egy regénnyel magyarul. Ez volt a Bardán kapcsolat, egy science fiction. És ezt ki is adtuk. Itt Magyarországon, 2000-ben. De mivel én nagyon rosszul fogalmaztam magyarul, így ezt először megírtam angolul, és akkor már tudtam, hogy ki mit csinál, mikor és hol, és utána írtam meg magyarul. Az angolt is kiadták, meg a magyart is. Az angolt sokkal könnyebben és sokkal gyorsabban. Úgyhogy azután egyszer angolul írtam, egyszer magyarul. Érdekes, hogy van bennük azt hiszem 3 vagy 4 könyv, amelyik ugyanaz, angolul is, magyarul is.
Tehát akkor végül is ilyen mozgalmas életútnak az eredménye az, hogy könyvekben fogalmazza meg mindazt, ami érte, vagy ami érintette, ami érdekelte, ugye az elmúlt évtizedekben?
Igen, most már azt írok, amit akarok, úgy írom, ahogy akarom. Ha úgy tetszik, megírom versbe. Ha úgy tetszik, írok belőle egy novellát, vagy az ötletből egy 200 oldalas könyvet.
Timár Gáborral beszélgettünk Örökre című kötetéről, ami a Kornétás kiadó gondozásában jelent meg.